Köszöntünk mindenkit itt a Nők az úton podcast csatorna következő adásában. Sziasztok, én Csorba Anita vagyok.
Sziasztok, én Szlavka Évi, és a vendégünk Cseh Orsolya, aki egyébként coach, és nemrég jött haza külföldről, és szakterülete főleg az Y generáció, illetve az Y generációnak az ügyei, problémái, illetve minden izgalmas témakörőt fogjuk most kérdezni.
Sziasztok! Orsi. Nagyon örülünk neked, köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Orsi, honnan jön az Y generáció témája az életedbe, illetve egy pár szóban beszélnél magadról?
Én is az Y generációnak a tagja vagyok, úgyhogy valószínű, hogy innen jött. Mindig is úgy éreztem, hogy egy kicsit kilógok a sorban, nem találtam a helyemet a társadalomban, és ezzel sokáig nem nagyon tudtam mit kezdeni, aztán észrevettem, hogy az Y generációban ez egy közös dolog, hogy mindannyian keressük az utunkat, mindannyian úgy érezzük, hogy megtanultunk valamit az iskolában, a szüleinktől, a társadalomtól, elsajátítottunk különböző tapasztalatokat, tudást, de hogy rengeteg olyan dolog van, amivel nem tudunk azonosulni. És akkor ezen elkezdtem gondolkodni, a saját utamat járni, és rájöttem arra, hogy az Y generációban ezek a kérdések, amik bennem is megfogalmazódtak, ki vagyok én, hogyan tudom a társadalmat szolgálni, hogyan tudok kiteljesedni, hogyan tudok olyan munkát végezni, amiben jól érzem magam is, aminek haszna is van. Ezek mind olyan dolgok, amik közösek, és ezekről beszélni kell, és gyakorlatilag magától alakult, és megtaláltuk egymást az Y generációban.
Y generáció.
Tegyük helyre a fogalmat.
Igen.
Az Y generáció nagyon tág értelmezésben az 1981 és a 2001 között született emberek, a mostani fiatal felnőttek tulajdonképpen.
20 és 40 között.
Mm-hmm. Igen.
Mit gondolsz, miben különbözik főleg az X generációtól, tehát az egyel előtte lévő generációtól, 40-es, 50-es korosztálytól, a mostani fiatalok?
Gondolkodásmódban vagy
életformában? Például gondolkodás, akár bármiben, mik azok a sarokpontok, amiben másak?
Előbb ott kezdődik, hogy nem voltatok úttörők.
Hát egy
kisdobosok se lehet.
Igen. Nyilván Magyarországon az is nagyon sokat számít, hogy volt egy rendszerváltás a 90-es évek elején, úgyhogy nyilván ez is kihatott arra, hogy mi hogyan nőttünk fel, de én úgy gondolom, hogy mintha a génjeinkben lenne egy más kód, és egészen egyszerűen csak máshogyan gondolkozunk rengeteg mindenről. Nagyon-nagyon sokat elemzik és vizsgálják az Y generációt, társadalomtudományi szempontból marketingesek is.
Mondjál nekem valami olyat, ami markáns különbséget képez az X-esek és az Y generációsok között, mert én, mint friss 40-es szeretném, ha meggyőznél, hogy te, mint hány éves vagy?
29.
29 éves. Mi az, amiben szerinted máshogy gondolkozol, mint én?
Az Y generációnál azt látom, hogy van bennünk egy olyan intolerancia, ami minthogyha szűrné azt, hogy mi működik, és mi nem működik. És minden olyan dolog, ami nem működik a társadalomban, ami nem szolgál minket, ami már nem fenntartható, beszéljünk akár a munkahelyekről, a környezetvédelemről, a társadalmi felelősségvállalásról, azokra azt mondjuk, hogy ez többé nem önazonos, ez nekünk nem felel meg, és elkezdünk azon gondolkodni, hogy milyen megoldásokat találhatunk, hogyan kereshetünk választ azokra a kérdésekre, amikre a társadalom nem adja nekünk azokat a válaszokat, amikkel azonosulni tudnánk. És ez a fajta öntudat, és annak az elutasítása, ami nem működik, és ami nem önazonos, az egy nagyon-nagyon erős vonal az Y generációnál.
Folytassuk le ezt egy kicsit ilyen konkrétabbra, hogy vállalkozás nyelvére például, hogy ez a vállalkozás sok szintjén, ez szerinted hogyan jelenik meg?
Egy kicsit visszatérek akkor még a hagyományos munkarendekre, a 9-től 5-ig vagy 8-től 5-ig munkarendre, amit egyébként az Y generáció szintén kezd formálni, mert az, hogy babzsákok vannak már, meg home office, meg rugalmasabb munkaidő, az az Y generáció igényeire válaszol. Illetve az, hogy a korábbi generációknál a munkamánia az dicsőítve volt.
Meg ők egy fix álláspályára készültek általában.
Igen.
Tehát meg volt, minek tanultak, és akkor onnantól kezdve betöltötték azt a pozíciót 10-20-30
évig. És minél többet dolgozott valaki, annál sikeresebb volt, megtapsolták, hogyha ő túlórázott, megkapta utána a bónuszát. Az Y generációnak nagyon fontos az, hogy egy ügy mögé tudjon állni. Nem feltétlenül keresnek olyan munkahelyet, ahol csak jól kereshetnek. Egy ideig talán, amíg az egzisztenciájukat próbálják kialakítani, de egy idő után ez nem tölti el őket. örömmel, nem látják azt, hogy lenne bármiféle célja és haszna annak, amit csinálnak, és akkor elkezdenek gondolkodni azon, hogy mi az, ami az ő különleges képességük, és akkor például vállalkozásukba kezdenek nagyon sokat.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ezért van akkor egyre több szabadúszó, de hogy ugye egyébként nem csak Magyarországon, hanem Amerikában is kijött egy kutatás, hogy a munkavállalók 35%-a, hogyha jól tudom, ők már szabadúszó életformában vannak, és projekteket dolgoznak benne. Ők főleg ugye Y-generációsok is.
Igen.
Ugye lefelelt meg, és lett egy saját.
Igen, illetve a startupok is főleg az Y-generációhoz köthetők, és akkor itt visszautalok arra is, hogy rengeteg dolog nem felel meg nekik. Azt mondják, hogy ez nekem így nem tetszik, kitalálok valami mást. Uh-huh. Változik a világ, mindig is változott a világ, de hogy reagálnunk kell azokra a dolgokra, amik most újak, akár a technikai újítások, a globális hálózatok, az, hogy az interneten kapcsolatban lehetünk emberekkel, az, hogy megoldhatjuk azt, hogy külföldről dolgozunk, az, hogy projektmunkánk legyen, az, hogy dolgozik valaki fél évet, és utána 3 hónapig utazgat, és utána 3 hónapig pedig önmegvalósít, vagy blogot ír, vagy könyvet ír, ez teljesen megengedhető. Magyarországon egyébként még nem mindig néznek erre jó szemmel, de itt is egyre több példa van arra, hogy az emberek elkezdenek a saját útjukon lépéseket tenni. De az már mindenképpen látható itthon is, hogy az emberekben a vágy megfogalmazódik, és az, hogy mocorognak a helyükön, a munkahelyükön, és azt mondják, hogy gyakorlatilag minden jó munkahelyen van, szép környezetben dolgozom.
Korrekt fizetésem van.
Jól megfizetnek érte, de én ennél többet szeretnék. És nem szeretném azt, hogy cserébe 20 nap fizetett szabadságot kapjak, mert közben pedig egy olyan dolgot csinálok, amiben úgy érzem, hogy elpazarlom magam. És hogy azok az emberek, akikkel dolgozom, ők is nagyon sokszor ezt fogalmazzák meg első lépésként, hogy bennem ennél több van. Nem tudom, hogy mit csináljak, nem tudom, hogy merre induljak, de az, ami most van, annak ellenére, hogy a felszínen tökéletesnek tűnik, vagy nagyon-nagyon jónak tűnik, nem tölt el boldogsággal, nem érzem azt, hogy ez az enyém lenne, és nem szeretném azt, hogy amikor majd idősebb leszek, akkor úgy nézek vissza az életemre, hogy bárcsak megmertem volna lépni.
Az jellemző egyébként akkor ezekre az emberekre, hogy éreznek belül valami fajta pesgés, de egyszerűen nem tud felszínre törni, mert valami megakadályozza. Igen. És akkor ilyenkor keresik a megoldásokat, és általában a megoldás az, hogy mondjuk kilépnek a munkahelyről, keresnek egy másikat, vagy vállalkozásba lépnek, vagy te mit látsz, hogy általában mi, hogy tör felszínre ez a pesgés, hogyha már ez felszínre tud.
Uh-huh. Ez egy folyamat. Az, hogyha már valaki ezt kimeri mondani, ha bemeri látni azt, hogy valami nem működik, az már egy nagyon jó dolog, mert ugye a reflexből mit csinálunk? Elmegyünk szórakozni, vagy vásárolni megyünk, vagy feltölt minket az, hogy akkor elmegyünk egy tengerpartra egy évben egyszer, egy hétre. Ezekkel el tudjuk nyomni azokat az ingereket, amik bennünk vannak, de ha már meg tudjuk azt fogalmazni és vokalizálni tudjuk, hogy nekünk ez nem felel meg, valami más szeretnénk, és elkezdünk nézelődni, vagy olyan blogokat olvasni, ahol ötletekkel látnak el minket, ahol valaki inspirál, már az egy jó lépés, vagy hogyha csak apró lépéseket elkezdünk tenni, és akár egy hobbiból lassanként vállalkozást alakítunk ki. Van ilyen példa is, de olyan példa is van, amikor valaki reggel úgy kell fel, hogy nem akarok itt dolgozni többé, és egy hónap múlva felmond, utána esetleg utazgat egy kicsit, és utána belevág egy saját vállalkozásba, de ugye ez sem mindig egyszerű, és a vállalkozás is egy göröngyös út, de ott, hogyha valaki önazonosan a saját útját járja, akkor sokkal könnyebben tudja azokat az akadályokat venni, amik egyébként a mindennapokban teljesen természetesek, függetlenül attól, hogy mit csinálunk.
Amikor valaki megkeres téged egy ilyen probléma halmazzal, hogy ő valamit szeretne kezdeni, valamit teljesen más az életével, de még fogalma sincs, hogy mik az első lépések, miket szoktál neki javasolni, hogyha esetleg a hallgatóink között ilyen cipőben jár valaki, akkor hogy tud-e elindulni ezen az úton saját maga? Van-e ilyen valamilyen általánosítható dolog?
A siker definíció az egy nagyon-nagyon érdekes és számomra nagyon-nagyon kedves témakör. Egyáltalán azon elkezdeni gondolkodni, hogy mit jelent valaki számára a siker. Mert amit a társadalomtól kapunk, amiben belenevelnek minket, amit az iskolában, a szüleinktől folyamatosan kapunk, az az, hogy legyen egy biztos állásunk, és akkor ez is egy különbség a generációk között, amit az Évi is említett, hogy az előző generáció biztos munkahelyet szeretett volna. Szóval most a siker definíció az úgy néz ki a legtöbbünk fejében, hogy legyen egy jó állásunk, legyen előléptetésünk 1-2-3 éven belül folyamatosan legyen lakásunk, legyen párkapcsolatunk, és utána engedjük meg magunknak az évenkénti nyaralást, meg az autót. És ez valójában nem tesz minket boldoggá. És hogyha elkezdünk azon gondolkodni, hogy mit jelent számomra a siker, lehet, hogy valaki számára a szabadság az a siker. És azt mondja, hogy lehet, hogy neki nem kell egy nagyon-nagyon-nagyon jól fizető állás, hanem ő megelégszik egy olyan állással, ami esetleg középszerűnek mondható a sikerdefiníció alapján, amit a társadalom ad nekünk, de mellette van ideje a családjára, vagy van mellette ideje arra, hogy a hobbiára időt szánjon. És hogyha elkezdünk azon gondolkodni, hogy mit jelent számunkra a siker, akkor az értékeink is elkezdenek felszínre kerülni, mi az, ami valójában boldoggá tesz minket, és ezeknek a kérdéseknek a felfedezése mentén elkezdhetjük kibogozni azt, hogy kik is vagyunk mi valójában, és e köré építhetünk egy olyan életformát is, és egy olyan életstílust, ami sokkal jobban passzol a személyiségünkhöz. De ez nyilván személyfüggő, mert valaki belekezdett már egy vállalkozásba, de nincsen segítsége, nincsenek mentorai, nincsen igazi háttere, neki akkor nyilván másban kell segíteni, de az értékek és a siker definíció az mindenképpen egy alapvető dolog.
És ugye mondod, hogy főleg az Y generációt fűti ez a fajta ambíció. Nyilván ők azok, akik először meglépik ezeket a lépéseket, és viszonylag nehéz helyzetben vannak, hiszen utat kell törni. Viszont az Y, vagy az X generáció, vagy a korábbi generációk is tudnak ebből meríteni, illetve a korábbi generációs élvezi ezeknek az előnyét, ennek a úttörésnek az előnyét? Mit gondolsz? Akár munkahelyeken, akár más szempontból.
Igen. Hatnak egymásra az emberek, függetlenül attól, hogy hogyan definiáljuk őket generációk alapján, vagy bármilyen egyéb társadalmi szempont alapján, hatunk egymásra, kölcsönhatás van. De az, hogy például a vezetést hogyan definiálja újra az Y generáció, és az Y generáció igénye, az egy nagyon-nagyon érdekes téma, hogy most már...
Hogyan?
Ugye régen, most már nem az van, mint egy háromszögnél volt régen, hogy csúcson van egy vezető, és akkor hierarchikusan alatta beosztottak, és akkor szépen a lépcsőkön lépegetünk felfelé, és minél több időt töltünk el egy vállalatnál, annál magasabb pozícióba kerülünk jobb esetben, hanem most már sokkal inkább egy körforgás van, amit említettetek is, hogy projekt alapon szabadúsznak emberek, kölcsönhatásban vannak, összeállnak projektekre, együttműködnek, csapatmunka, az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog az Y generációnál. Meg az, hogy folyamatosan megkérdőjelezünk dolgokat nekünk, az, ami régen, hogyha azt válaszolták valamire, hogy azért mert, az elég válasz volt, miért csinálunk valamit? Azért, mert így szoktuk, azért, mert így tanították, ez az Y generációnak már nem elégséges válasz. Azt mondjuk rá, hogy jó, de ennek így nincsen értelme. Nem akarom így csinálni. Magyarázd meg, hogy miért.
Pont ezt mondtam az egyik adásban, nem tudom, emlékszel-e, hogy Vekedinek van egy nagyon jó példája, hogy a kisgyerek az iskolában, hogy általában azt mondták régen, amit mondtak egyébként rám is, hogy feleseltem a tanára, miközben a kisgyerek nem felesel, hanem egyszerűen megkérdőjelezi azt a fajta tudást, hogy nem csak az lehet a válasz, az egy válasz lehet arra a kérdésre, hanem jóval több válasz lehet, és ugye a tanárok nem mindig tudták ezt oda-vissza fordítani. Tehát az Y generációra is jellemző az, hogy megkérdőjelezi azt az egy darab választ, hogy a kérdésre nem csak egy
és
válasz.
És ugye az ökörszabályok csak azért, mert szabályok, azok nem elfogadhatóak az Y generációnak. Azt mondom, hogy ez így remek, de én nem fogom ezt megcsinálni. És akkor ide oda köthetjük azt, hogy úgy is elemzik sokszor az Y generációt, hogy nehezen menedzselhetőek. Én erre azt mondom, hogy nem a menedzselésükkel van a probléma, hanem a megközelítéssel. Nem inspirálják, hanem motiválják az Y generációt. A motiváció az főleg Magyarországon elsősorban a pénz. A pénz és a presztízs. Az Y generációnál ez nem annyira fontos, hanem hogyha valakit motiválnak, elrontottam, hogyha valakit motiválnak, az egy rövid távon esetleg sikerre vezet. Meg fogják csinálni azt a projektet azért, mert utána jutalmat kapnak. Hosszú távon viszont ez nem fog lojalitást eredményezni egy cégnél, el fognak menni a legközelebbi alkalomnál egy olyan céghez, ahol ugyanazt a munkát megcsinálhatják esetleg több pénzért, viszont hogyha inspirálják őket, és egy ügy érdekében együtt tudnak velük dolgozni, akkor függetlenül attól, hogy mi van a munkaleírásukban, ők ott fognak maradni, 16 órát dolgozni akár, mert fontos nekik az, amit csinálnak, és kiállnak azokért az ügyekért, amik valóban a szívükben nagyon-nagyon-nagyon fontos helyet töltenek el.
Egyébként egy ideális világban ez jól hangzik, meg azt gondolom, hogy biztosan van ilyen része is az Y generációnak, mint ahogy nyilván az X-nek is van ilyen része, persze. Csak ugye a történelmi okok miatt, meg egyáltalán már ilyen értelemben más helyzetben vagyunk, hogy azért az X-generációnak már jellemzően vannak gyerekei, akikre felelősséget, tehát akkor nem feltétlen ugrál az ember olyan könnyen, mert ugye más helyzetben van. De azért nem tudom, hogy ez mit gondolsz, hogy mekkora százalékban érvényes az Y-generációra, mert ezért én azt is látom, hogy amiket megfogalmaznak, hogy nehezen menedzselhető, lehet, hogy az is igaz, lehet, hogy rossz a megközelítés egy bizonyos részénél tökre igaz, amit te mondasz, de egy nagyobb részének meg mondjuk nincsenek pont céljai. Hogy ez szerinted milyen arányban oszlik meg mondjuk az Y-generációnál az, hogy te mit gondolsz, hogy ugye azért nagyon sok ügyfeled is van, meg találkozol is Y-generációsokkal nyilván, hogy valahogy hogyan, tehát hogy mekkora tömeg lehet, hogy hány százaléka lehet az Y-generációnak, akikre törölte most te beszélsz?
Szerintem, ha általánosan beszélünk, akkor ez mindenkiben valahogy megfogalmazódik. Lehet, hogy nem feltétlenül a munkahelyük kapcsán, hanem mondjuk a hobbiuk kapcsán, vagy hogy hogyan nevelnek gyerekeket, mert ugye az Y-generációk, a fiatal felnőttek, most már ott is elég sok mindenkinek van családja. Az úttörőség szintén egy olyan dolog, ami minden generációnál ott van, és az Y-generációra azért beszélünk most, mert ők azok az aktuális fiatal felnőttek, akik alakíthatják a világot sokkal aktívabban, mint mondjuk az idősebbek, vagy azok a fiatalok, akik még nem annyira aktívak a társadalmi dinamikákban, meg mindenféle dologban.
Milyen problémákkal néz szembe az Y-generáció, illetve erre mondasz néhány dolgot egyből a probléma után, hogy ezt hogy lehet esetleg megoldani, vagy hogyha aki hallgatja, és ő is felismeri azt a problémát, hogy igen, ez rá is jellemző, akkor mondasz néhány megoldó kulcsot arra, hogy mi lehet a válasz?
Az egyik nagyon-nagyon jellemző dolog az, hogy nem találják a helyüket. Nem tudja azt, hogy mit szeretne csinálni. Azért, mert beleneveltek minket egy olyan világba, ami nem a valóság. Kiléptünk egy olyan valóságba, amire nem készítettek fel minket, mivel azok az emberek, akik felkészítettek minket a valóságból, egy teljesen más valóságban élnek, meg éltek akkor is. És az, hogy újra kell definiálni mindent, és nem találjuk a helyünket, az egy alapvető mintázat szerintem az Y-generáció tagjainál, illetve nagyon sok emberben megfogalmazódik az, hogy valami nincsen a helyén. Nem érzik azt, hogy boldogok lennének, annak ellenére, hogy jól élnek.
Például. Ez nem lehet a bőség zavara is, hogy ugye annyira információdús korban élünk, hogy túl sok a választási lehetőség, és egyszerűen minél több a lehetőség, ugye ezt is tudjuk viselkedéskutatásokban, hogy annál nehezebben döntünk, és annál elégedetlenebbek vagyunk a döntésünkkel. Ez is lehet az Y-generáció egyik nagy problémája, hogy ezért érzik frusztrálónak, hogy úristen, mennyi lehetőség közül mit válasszak, és akkor hol is vagyok én?
Igen, biztosan, és nem tudjuk azt, hogy kik vagyunk. Szóval az önismeret most már egyébként kezd egyre elfogadottabb és egyre gyakrabban használt
kifejezés lenni.
Akár kifejezés, akár tendencia lenni, egyre többen gondolkodnak olyan témákról, amik önismereti témák, akár tudatosan, akár indirekt módon. Hogyha elkezdünk azon gondolkodni, hogy kik vagyunk mi valójában, akkor egyre könnyebb megtalálni azokat az opciókat a bőségben, amik önazonosak. Mert hogyha nem tudjuk, hogy kik vagyunk, és folyamatosan csak reagálunk a külvilágra, és azt látjuk, hogy ő ezt csinálja, és neki ez milyen jó, ő azt csinálja, és neki ez milyen jó, a barátnőm ezt csinálja, az anyukám azt mondta, az Instagramon ez történik.
Ja, igen, social media korában azért az...
Igen, és azt meg nem tudjuk, hogy mi valójában kik vagyunk, akkor folyamatosan reagálunk akár a lehetőségekre, mert rengeteg lehetőségünk is van, nap mint nap felbukkannak a mindenféle hirdetések a Facebookon, meg az Instagramon, hogy legyél blogger, csináljál ilyen vállalkozást, legyél brand nagykövet, ezek a lehetőségek folyamatosan ott vannak előttünk, és hogyha nem tudjuk, hogy mi valójában mit szeretnénk csinálni, akkor folyamatosan reagálunk, és úgy érezzük, hogyha valamire nem ugrunk rá rögtön, akkor kihagyunk valamit. De hogyha tudjuk azt, hogy kik vagyunk mi, tudjuk azt, hogy miben vagyunk jók, tudjuk azt, hogy mi tesz minket boldoggá, mik az erősségeink, mik a gyengeségeink, szeretnénk-e másokkal dolgozni, a biztonság fontos-e nekünk, a szabadság fontos-e nekünk, a kreativitás fontos-e nekünk, akkor sokkal könnyebben tudunk egy idő után eligazodni ebben a kaotikusnak tűnő világban csak azért, mert rengeteg inger él minket, de ha tudunk szűrőket használni, akkor ez kezd letisztulni, és egyre inkább vagyunk proaktívak az életünkben, és találjuk meg azokat az utakat, amik önazonosak, és amik segítenek bennünket abban, hogy elérjük azokat a célokat, amik valós célok és önazonos célok.
Említetted, hogy külföldről jöttél haza, és engem nagyon érdekelne, hogy a külföldi ügyfeleid meg az itthoni ügyfeleid között mi a legfőbb különbség, illetve hogy érezhető ez, hogy ugye mondtad, hogy Angliából jöttél haza, hogy itt azért kommunizmus volt nagyon sokáig, hogy ez mennyire érezhető most az Y generációban, meg egyáltalán milyen különbségeket látsz?
Szemléletmódbeli különbség.
Igen, a szemléletmód a...
Az teljesen
az
más?
Az elsődleges. Igen.
És ezt hogy tudnám megmutatni, hogy miben?
Sokkal nagyobb önbizalma van külföldön.
A fiatal Y-ban?
Igen, az embereknek. Én Amerikában és Angliában dolgoztam, illetve dolgozom még mindig amerikai és angol ügyfelekkel. Teljesen más társadalomban nőnek bele, ahol folyamatosan azt hallják gyerekkoruktól kezdve, hogy bármi lehetséges, meg tudod csinálni, sokkal több a vállalkozás is, szóval sokkal több ember van, aki olyan háttérrel rendelkezik, vagy akár a közvetlen környezetében is vannak olyan emberek, akik önmegvalósítottak, akik vállalkoztak, akik belemertek vágni új dolgokba. Magyarországon főleg azt erősítik a szüleink, a tanáraink, hogy legyen egy biztos, elégedjünk meg azzal.
Óvatos duha sok esetben.
Igen, hogy miért vagyunk elégedetlenek, és ezt nagyon sokszor felrúlják, hogyha az Y generációról van szó, hogy elégedetlenek vagyunk. És ezt nem elégedetlenségnek gondolom, hanem egészen egyszerűen csak nem felel meg nekünk valami. És hiába van egy olyan opció, ami esetleg nagyon jó is lehet, hogy ha az nem a miénk, és nem akar, mi nem megállapodni akarunk, hanem felfedezni a világot, akkor bármilyen csábító a szüleink generációjának egy előléptetés, minket az nem fog boldoggá tenni. Szóval sokkal sokkal inkább belemernek vágni új dolgokba külföldön, illetve sokkal pozitívabban gondolkodnak.
Saját magukról is, vagy ugyan blokk?
De hát elsősorban ott is vannak ügyfeleid, maguk. Meg itt is. Kivel nehezebb elérni azt, hogy megtalálják magukat? Itteni ügyfelekkel?
Nagyon-nagyon szeretek magyarokkal dolgozni, mert főleg az első időszakban, amikor definiáljuk azt, hogy mi a saját hitünk, vagy mik azok a saját
értékek,
gondolatok, amik belőlünk jönnek, és mi az, amit a társadalom akasztott ránk, akkor az első időszakban rengeteg olyan áttörés van, amikor rájönnek arra, hogy jé, ez nem az enyém. Mindig azt hittem, hogy ezt így kell csinálni, de lehet máshogy is csinálni. És amikor látom azt, hogy az ügyfelek hétről hétre, vagy két hetente úgy jönnek el hozzám, hogy wow, erre is rájöttem, és itt is felfedeztem ezt a mintát, és itt is azért csinálok valamit, mert azt hittem, hogy csak így lehet, az sokkal hálásabb nekem, hogyha ha látom azt, hogy valóban van szükség arra, hogy egy más szemléletmódot, egy más hozzáállást kapjanak az emberek, illetve ha valakiben meg is fogalmazódik az, hogy ő szeretne a saját útján járni, nagyon sokszor a környezete lehúzza. Ennek több oka is van, valamikor egészen egyszerűen csak az emberek nem tartanak még ott, hogy ők maguk is meglépjék azokat a lépéseket, és akkor könnyebb, hogyha elnyomják azt, aki meglépni, mert ez nyilván egy tükröt tart nekik. Igen. Szóval sokszor azért húzzák vissza, mert ha ő csinálja, akkor nekem is kéne csinálnom, de én félek tőle. Valamikor pedig arról van szó, hogy nincs a környezetében olyan támogató ember, aki egyáltalán értené azt, ahogyan ő gondolkodik, amit csinálni szeretne. És hogyha én coachként támogatom őket, és azt mondom, hogy remek, ezt szeretnéd csinálni? Realizáljuk, lépésekre bontsuk le, milyen időszakon belül szeretnéd ezt a célt elérni, hogyan lehet ezt olyan kis lépésekre lebontani, hogy sikerélményed van benne, és hogyha valaki csak megkapja azt a támogatást egy külső embertől, aki objektíven szemlélve, de pozitívan és támogatóan mellette van egy úton, akkor az végtelenül hálás lehet. Külföldön azt látom, hogy több olyan támogató ember, mentor van az ügyfeleim körül, akik folyamatosan erősítik és segítik őket a döntéseik során.
Akkor ez egy nagy különbség például. Igen. Mit tanácsolnál azoknak, akikben búzog ez a tetvágy, és érzik, hogy valamit kéne lépni? Mi lenne az első három lépés, hogyha így kellene megfogalmazni, amit tanácsolsz nekik, hogy lépjenek, vagy gondoljanak át?
Saját magunkat felvállalni, az egy hatalmas lépés, ez egy nagyon-nagyon-nagyon félelmetes lépés.
Ez már háromnak
lépés.
Megfelel.
Igen, hogyha ezt valaki megcsinálja, nem biztos, hogy ez nem egy olyan lépés, amit egyszer meglépünk, és és kipipálhatjuk, hanem ez folyamatosan lépésről lépésre, akár apró lépésekben, hogyha csak egy posztot megosztunk, egy olyan linket kirakunk a Facebookon, ami minket elgondolkodtatott, sokszor valakinek már ez is egy nagy lépés lehet, de hogyha elkezdünk minél önazonosabban viselkedni, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Rengeteg könyv van, amiket elolvashatunk, akár a szemléletmódról, akár a pozitív pszichológiáról, amik könnyen érthetőek, de nagyon értékesek és nagyon mély gondolatokat közvetítenek.
Például a Carol Dweck-nek a szemléletváltás című könyve, mondják, ami egyik adásunk témája volt.
Ezt már nagyon sokszor mondtad, mondja, hogy ezt
is. Én többnyire angolul olvasok, úgyhogy nem tudom azt, hogy...
Hát, ha sokan angolul olvasnak.
Jó. Az Earth is Hiring az egy zseniális könyv, most jelent meg nem régen. Peter Kelly, aki írta, ő az Y-generációt képviseli, Simon Sineknek vannak nagyon-nagyon érdekes könyvei, de magyarul Vekerdi Tamás rengeteg blog is van, akár az Évi blogja is rengeteg mindenkit inspirál, illetve segíthet, egy nagyon pozitív és nagyon inspiráló blog az, amit az Évi ír, és azok a dolgok, amiket ő ott képvisel, és az a szemléletmód, amit ő ott terjeszt, az is nagyon-nagyon hasznos. Illetve azt látom, hogy a mentorok nagyon-nagyon-nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani.
Hol keressenek mentorokat azok, akik...
Téged egyáltalán hol lehet megtalálni, valaki szeretné jobban megnézni?
Azt mindenképp.
Igen. A honlapom az csehorsolya.com, ahogy ejtem, úgy írom. Hogyha valakit érdekel, akkor olvashatott rólam, a történetemről, illetve leírom azt, hogy egy coaching az hogyan néz ki, és hogy mire számíthatnak, miben tudom őket segíteni. De lehet akár egy munkahelyi mentor, vagy egy nagyon jó barát az, aki támogat minket az úton. Nagyon sokan félnek attól, hogy segítséget kérjenek. Ha segítséget kérünk, az szerintem egy hatalmas lépés, ami utána sokszorosan meg fog térülni. És ez lehet, akár hogyha valaki csak inspirál minket, és neki írunk, vagy segítséget kérünk Instagramon, Facebookon, a legtöbb ember nagyon-nagyon szívesen megosztja a tapasztalatait, és segít.
Keressetek mentorokat!
Reméljük, hogy mi is inspiráltunk most titeket ezzel az adással. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
És Orsinak is köszönjük, hogy eljött és megosztott rengeteg hasznos gondolatot.
És keressetek meg Facebookon, illetve Instagram oldalon, várjuk a hozzászólásaitokat.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!